A Lira könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Műfordításokról lesz szó, méghozzá elsősorban Shakespeare műfordításairól, meg néhány adaptációról is. Ilyen könyveket ajánlok majd a végén a könyvajánlóban, szám szerint 10 plusz 1-et, és egy új szonetfordítás kötetről, Shakespeare szonetjeinek újrafordításával beszélgettek a műfordítóval, Fazekas Sándorral és a könyv szaklektorával, Pikli Natáliával, aki maga is műfordító, de először arról mesélnék, hogy mit tegyen az, aki oltatatlan vágyat érez magában, hogy műfordító legyen, vagy egyszerűen csak le akar fordítani egy általa olvasott könyvet mindenképpen, hogyan induljunk el, mit csináljon egy reménybeli műfordító. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Sokan keresnek meg azzal, hogy olvastak egy jó idegen nyelvű könyvet, szívesen lefordítanák, hogyan induljanak el. Először is a műfordítás az egy szakma, ugyanakkor végzettséghez nem kötött foglalkozás, vagyis hogyha valaki vállalkozói engedélyt akar kiváltani erre, akkor nem kérnek tőle semmilyen szakképzettséget, igazoló papírt. Van persze műfordító képzés is, mesterszakon, de erre sincsen feltétlenül szükség. A könyvkiadóknak azonban vannak jogos elvárásaik, az adott idegen és a magyar nyelv alapos, magabiztos ismerete, jó stílusérzék, nyelvi kreativitás. Gyakori hiba, hogy a műfordító magas szinten ismeri a forrásnyelvet, de a műfordításhoz szükséges irodalmi szintű magyar nyelvi háttértudása vagy kulturális ismerete nincs meg, például nem Magyarországon nőtt fel. Ettől még kiváló szakfordító lehet belőle. A műfordítás valójában, és egyébként jogilag is, az átdolgozás egyik igen gyakori formája. Ebből adódóan a fordítást, mint átdolgozást is védi a szerzői jog. Semmiképpen nem részesülhetnek ilyen védelemben a szerzői művek nyers fordításai, hiszen ez esetben hiányzik a fordítás egyéni, eredeti jellege. Ilyenkor a fordítás valójában egy egyszeri szolgáltatás, amit kifizetnek, de nem alkotói tevékenység. A magyar joggyakorlatban a fordítás műként való elismerése a fordítói tevékenység színvonalától, illetve annak jellegétől függ. Ezért mindig csak konkrét esetben lehet eldönteni, hogy a fordítás rendelkezik-e egyéni, eredeti jelleggel. Mégis bizonyos műfajok esetében, ilyen például egy regény, azt a jogi vélelmet állítják fel, mondjuk egy bíróság előtt, vagy bármilyen jogvitában, hogy azok fordítása szerzői műalkotás, más műfajok esetében, például egy műszaki szöveg, pedig a vélelem többnyire az, hogy ez csak egy nyers fordítás. Aki műfordítást végez, annak tekintettel kell lennie arra is, hogy az eredeti anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Ez részben azt jelenti, hogy rendelkeznie kell az eredeti mű szerzőjének vagy jogtulajdonosának engedélyével. Aki műfordítást végez, annak tekintettel kell lennie arra is, hogy az eredeti anyag szerzői jogi védelem alatt áll. Ez részben azt jelenti, hogy rendelkeznie kell az eredeti mű szerzőjének engedélyével, kivéve azt az esetet, hogyha a védelmi idő már lejár, de ez országonként eltérő lehet. Másrészt a fordításnak az eredeti műnek nem csak a tartalmát, hanem a szellemiségét is tükröznie kell. Nem lehet például durva, nyers szavakkal fordítani egy elégikus hangvételű, szép szerelmes verset, csak mert az jobban tetszik, és fordítva sem. Az, hogy a kiadók milyen műveket fordítatnak le, az mindig kiadói döntés, és a fordító kiválasztásában szakmai szempontok döntenek. Többnyire a kiadóvezető vagy szerkesztőségvezető választja ki a fordítót azok közül, akiknek ismeri a munkáit, és akikről tudja, hogy megfelelő minőségben, határidőre, ez fontos, el tudják készíteni a munkát. A nagyobb kiadóknak többnyire külföldi könyvvadászok, úgynevezett scoutok ajánlanak címeket a maguk nyelvterületéről, tehát hogy ezt le kéne fordítani. Előfordul azonban olyan is, hogy egy fordító vagy egy kívülálló ajánl egy kiadónak könyvet. A kiadói fordítók egy része maga is író. Mások már bizonyítottak folyóiratokban megjelent kisebb fordításokkal, mielőtt egy nagyobb kiadónak kezdtek volna dolgozni. Nagy ritkán előfordul az is, hogy valaki teljesen ismeretlenül próbafordítást adott le egy kiadónak, és az utcáról lett fordító. Ez azonban tényleg nagyon ritka dolog, hiszen a jó minőségű fordítás még nem garancia arra, hogy az illető mondjuk nem úszik el a munkával. Ráadásul a külföldi jogtulajdonosok gyakran fenntartják maguknak a jogot, hogy ellenőrizzék a fordítást, vagy jóvá hagyják a fordítást. fordító személyét. Egy már ismert és elismert fordító neve nekik is garancia. Mégis mi a teendő, hogyha valaki kedvet érez a dologhoz, mondjuk beleszeretett egy regénybe, biztos a tudásában, és mindenképpen leszeretné fordítani. Először is meg kell néznie, hogy az adott művet lefordították-e már, illetve az adott szerző művei megjelennek-e Magyarországon és mely kiadóknál. Az is lehet, hogy valaki már dolgozik rajta. Sőt, lehet, hogy teljesen más címmel már meg is jelent. Ha egy adott szerző már sikeres nálunk, akkor a magyar kiadója talán már le is szerződött az új könyvre, erre mindenképpen rá kell kérdezni. Ugyan a könyv maga szabad, még mindig nem biztos, hogy a külföldi jogtulajdonos engedélyt ad a fordításra. Minden jogtulajdonos azt várja ugyanis, hogy egy-egy országból a legnagyobb, legprominensebb kiadó fogja kiadni az ő könyvüket. A külföldi kiadók ugyanis üzleti döntést hoznak, azt a magyar kiadót fogják választani, amelyiknek vagy legnagyobb a presztízse az adott műfajban, és vagy akitől a legnagyobb eladási példányszámot remélhetik. Nyilvánvaló, hogyha egy kiadót túl kicsinek találnak a magyar piacon, akkor nem fognak vele szerződést kötni. A magánkiadást pedig még kockázatosabbnak tarthatják, jól menő szerző esetében pedig egyszerűen túl alacsony presztízsűnek. Szóval a legjobb választás a reménybeli műfordítónak egy ismert kiadót megkeresni. Egy külföldi sztárszerző esetében esélyes, hogy van már kiadója, a kiadónak pedig egy bejáratott műfordítója. A legjobb műfordítók persze több kiadónak is dolgoznak egyszerre. Elsőre őket keresik meg a kiadók is, mert jónak és megbízhatónak tartják ők ezt, de egy pályakezdő vagy egy méltatlanul elfeledett régi szerző esetében, de leginkább egy ritkább nyelvterületen alkotó szerző esetében azonban van rá esély, hogy még nem figyelt fel rá egyetlen magyar kiadó sem, és megbíznak egy külsős fordítóban. A műfordítónak tehát a fordítással egy jó magyar könyvkiadót kell megkeresni, ha nem egyértelmű, hogy az adott művet mely magyar kiadó jelentetné meg, akkor zsáner alapján kell felkeresni a kiadókat, és a nagyobbakkal érdemes kezdeni. Lehet, hogy ugyanúgy házalni kell a kézirattal, mint egy első könyves írónak, aki a saját szerzeményének keres kiadót. Tehát meg kell győzni a kiadót arról, hogy a könyv külföldön sikeres, és hát arról is, hogy sikeres lehet Magyarországon is, ami nem ugyanaz. Ezen kívül magának a fordításnak is meggyőzni. Győzőnek kell lennie, tehát a kiadó csak akkor foglalkozik vele, ha ez nagyon jó minőségű. És akkor még hátra van maga a fordító megbízhatósága is, hiába sikerült jól a fordítása, 3 hónap késéssel kapja meg a kiadó, ebben az esetben nem fogja többet keresni a fordítót. És mi van, ha mindez sikerül, és megtetszik a dolog, tehát műfordítói pályára kívánkozunk, hát először is jobb, ha mindenki tudja, hogy csak a legkeresettebb és igen gyorsan dolgozó műfordítók számára jelent megélhetést ez a pálya. A többség nem csak ebből él, hanem mondjuk szakfordításból, tolmácsolásból vagy bármi másból. Ráadásul a műfordítás elismertsége, presztízse is csak lépésről lépésre javul. A kiadók megtanulták például, hogy bizonyos klasszikus műveket újra és újra le kell fordítatni, nem kell 100 éves elavult szófordulatokkal teli szövegeket megjelentetni újra és újra. Így született meg a közelmúltban Nádasdy Ádám Dante fordítása, G. Horváth László Háború és béke fordítása, vagy így lett Szelindzser Zapp hegyezőjéből Barna Imre fordításában Rozsban a fogó. Ezek a fordítások mind szép irodalmi szenzációnak is számítottak, amikor megjelentek. A legtöbb könyv esetében azonban csak elvétve és néhány kiadónál fordul elő, hogy a műfordító neve a címlapon is szerepel. Általában csak az íróként is ismert műfordítók nevét szokták hangsúlyosan emlegetni a kiadók a könyvek reklámozása során is. Ez a helyzet Magyarországon és máshol is. Ezért nemrég hashtag name the translator, vagy hashtag translators on the cover, vagyis nevezd meg a fordítót és fordítókat a borítóra jelszóval, nemzetközi mozgalom is indult, hogy a fordítók neve a könyvek címlapján szerepeljen. Néhány éve több mint 200 világhírű író a világ számos országából nyílt levélben kérte a kiadókat a fordítók megbecsülésére. Akkor így fogalmazta, túl sokáig vettük teljesen természetesnek, hogy vannak műfordítók. A műfordítóknak köszönhetjük, hogy hozzáférhetünk a világirodalom régi és kortárs műveihez. A műfordítóknak köszönhetjük, hogy olvasók és írók nem elszigetelt csoportokban érintkeznek, nem csak saját hangukat hallatják. A műfordítók közössége az irodalmi világ és a könyvkereskedelem éltető ereje. Ez tehát az idézet, és igazuk is van benne, ezért is mondom el minden külföldi címnél a buksóban mindig a fordítók nevét is, és ezért is beszélgetek most mindjárt két műfordítóval. Könyvembereink ezúttal Fazekas Sándor és Pikli Natália.
Két komoly tudóssal fogok beszélgetni, és van egy harmadik vendégünk, aki igazoltan hiányzik, őt pedig William Shakespeare-nek hívják, hiszen az apropó, hogy most beszélgetünk, az az, hogy megjelent William Shakespeare szonettjeinek új kiadása, Fazekas Sándor fordításában, az MMA kiadó gondozásában, néhány most már hónappal ezelőtt. Erről fogunk beszélgetni, meg arról, hogy mit is kell tudnunk a fordításról, fordítás elméletről is szó lesz, szóval csomó olyan dologról, amiről még nem beszélgettünk itt a buksóban, és milyen jó, hogy most Shakespeare kapcsán beszélgethetünk. Mielőtt belevágunk, megpróbálok bemutatni titeket röviden az elérhető életrajzaitok alapján. Pikli Natália irodalomtörténész, az ELTE anglisztika tanszékének egyetemi docense, az angol középkori és koraújkori irodalom és kultúra doktori program vezetője és a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke, rendszeresen publikál angolul, magyarul, emellett amatőr színházi előadásokat rendez középiskolás és egyetemista diákoknak, valamint színi kritikákat is ír. Fazekas Sándor irodalomtörténész, a Kaposvári Egyetem oktatója, doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetem irodalomtudományi doktoriskolájában szerezte, drámatörténetet tanít, rendszeresen publikál és előad régi magyar irodalmi konferenciákon, emellett pedig műfordítással és kortárs irodalmi recenziók írásával is foglalkozik. Pontosabb bemutatás, kiegészítenétek valamivel?
Én kiegészíteném, ugyanis éppen most lett új elnökség a Magyar Shakespeare Bizottságnak, és én lemondtam, mondván, hogy 10 év után csinálják új és friss erők a úgyhogy most új elnökség van, úgyhogy eddig voltam elnök.
Mesél már, hogy mi az, hogy Magyar Shakespeare Bizottság, olyan jól hangzik.
Igen, ez már többször hallottuk, hogy ez valamilyen fura bizottság, ami meghatároz dolgokat, és itt nem erről van szó. Ez a harmadik Magyar Shakespeare Bizottság, az első Arany Jánosék alapították, ugye a Shakespeare fordításosok kiadására, még 1860-ban. Ez a harmadik Shakespeare Bizottság, ez 2013-ban alakult, tehát most 10 éves, és tulajdonképpen ez egy ilyen platform, tehát ez egy olyan hely, olyan missziójú társaság, ahol próbáljuk összegyűjteni mindazokat, akik Shakespeare-re foglalkoznak, akár a közoktatás, a fordítás, a könyvkereskedelem.
Meg a színház, azt is néztem, színház. Hogy Rudolf Péter.
Rudolf Péter is tagja, igen.
Tudósok, fordítók, könyvkiadók,
akinek Shakespeare-hez a Magyar Tanárok Egyesületével sokat dolgozunk együtt. Tehát mindenkit próbálunk összehozni, aki Shakespeare-rel bármilyen szinten foglalkozik, és ehhez biztosítunk egyfajta felületet és nyilvánosságot. Szervezünk előadásokat. És
akkor innen bíztatom a hallgatókat, hogy nézzék meg a Magyar Shakespeare Bizottság honlapját, csoda érdekes dolgok vannak benne. Kettőtöket egyébként Shakespeare-en kívül köt össze valami egyéb szakmai kapcsolódás is, vagy ennek kapcsán találkoztatok?
Igen, Shakespeare volt az apropó, hogy a Szegeden van két évente a Jágóna konferencia, ez egy nemzetközi Shakespeare konferencia, és elkezdtem járni, akkor még nem is volt ennyire határozottan meg az a cél, aminek az eredményét itt látjuk, csak érdekelt az egész, és egy nagyon jó szakmai közösséget találtam, és annak volt része a Natália is, tehát mi onnan ismerjük egymást alapvetően, és aztán ez mélyült, hogy úgy mondjam, mi szakmai
kapcsolat.
Így is mondhatjuk, termőre fordult.
Ugye a fordításokról fogunk elsősorban beszélgetni, de ennek a könyvnek van még egy érdekessége, az, hogy benne van az angol szöveg is, és ez sem olyan egyszerű, ahogy utána olvastam a dolognak, tehát mielőtt a fordításokra térnénk, erről beszélgessünk egy kicsit, hogy ugye Shakespeare ezt a 154 szonettet 1592 és 96 között írta, hogyha hihetünk a tudósoknak, verseket nem ő adta ki, nem ő állította sorrendbe. Ez a kötet azt vállalja, hogy az a legeredetibb angol verziók vannak benne, hiszen az idők során mindenféle egyéb angol nyelvű kiadás is van. Tehát ez lenne akkor a teljes pontos angol szöveg a tudomány pillanatnyi állása szerint?
Egy picit hat pontosítsak. Ugye gyakorlatilag egyetlen egy szövegváltozat áll rendelkezésünkre a szonetekből. Ez az 1609-es kvartó negyedrét kiadás, amit Thomas Thorpe adott ki, és sajnos nem tudjuk, hogy ez Shakespeare állította össze, vagy a kiadó, vagy egy kéziratos versgyűjteménynek lett ez a nyomtatott kiadása, és ugyan Shakespeare neve alatt jelent meg, de valószínűleg Shakespeare-ből semmi pénzt nem látott, és nem is engedélyezte jó eséllyel a kiadást. Ez az akkori könyvpiaci viszonyok között ez gyakran megtörtént. Amit viszont tudunk, hogy ezek hiteles szövegek. Sokáig ezt is megkérdőjelezték, de tudjuk, hogy ezek hiteles Shakespeare-i szövegek, és hogy mikor születtek, ez egy másik kérdés. A Stanley Mills Paul Edmondson féle kötet szerint vannak egészen korai 1582-es szonettek is benne. Az biztos, hogy 1609 előtt született az összes szonett, de ebben az időintervallumban bármikor születhettek a szonettek. Stilisztikai alapon próbálták kronológiai sorrendbe állítani Stanley Mills-ék, mi az eredeti sorrendhez ragaszkodtunk, ahogy megjelentek 1690-ben. A szövegről pedig annyit, hogy amiben én tudtam segíteni a Sándornak, az az, hogy azért ez egy 400 éves nyelv. És a 400 éves nyelv használatot is jelent. Tehát nem elég megnézni a szótárban, hogy mit jelent a jelentés egy etimológiai szótárban, hanem tudni kell, hogy azt milyen asszociációkkal használták, és ebben tudtam segíteni Sándornak, mert tehát ezt a nyelvet, ezt a 400 éves nyelvet olvasom meg.
Majd ebbe belemegyünk, hogy ez milyen nyelv az a
igen.
Nyelv.
Igen, és annyit tennék még hozzá, hogy ez az angol szöveg, ez az én kreálmányom tulajdonképpen, tehát rengeteget segített a Natália, de magában ebben a szövegváltozatok közötti választást azt
érjük. Hogyha van egy eredetinek elfogadott szövegváltozat, ez a Thorpe-féle, akkor miért mondjuk azt, hogy mégiscsak többféléből kellett összeállítanod?
Mert romlottnak tartott szöveg, tehát nagyon sok javítás van benne, például a book kifejezés és a look kifejezés között. Ugye nagyon kicsi egy betű a különbség, a jelentése, ugye nem kell mondani, hogy mekkora különbség van, és ehhez hasonló nagyon sok olyan hely van, ami picit furcsa. és a korábbi kiadások ezt javították, emendálták, és ezeket próbáltam összehozni egy saját verzióba. Tehát nem azt akartam, hogy egyet átvenni egy korábbit, hanem a motivumok alapján, az egész a versnek az anyaga alapján próbáltam ezt a dolgot.
Tehát akkor tulajdonképpen ez nyilván a világ bármely Shakespeare kutatójának, vagy akár Shakespeare iránt érdeklődő, egyszerűen olvasni szerető emberének az angol verziója is hordoz újdonságot.
Nagyon szeretném ezt majd igen megmutatni az angol közösségnek is, hogy mit szólnak ehhez. Vagy
mennyi ideig készült egyébként a fordítás?
Hát nettó 4,5 év volt. Ez egy hosszú történet. Tehát az MMA ösztöndíja, 3+1 éves ösztöndíja segítségével vittem végig a törzsanyagot, és az utolsó fél év volt a legkegyetlenebb, amikor pontosítottuk az egészet.
Éjszaka ugye jöttek a messenger üzenetek. Ebben a szünetben ez a sor, akkor ez jó lesz.
Igen, igen. Hát hogy, ahogy ez kell, ugye nem alvással, stb. Natália nagyon jó kollega volt nagyon sok szempontból. Az egyik az, hogy iszonyú gyorsan tudott dolgozni. Tehát, hogy az utolsó fél év az nagyon feszített időszak volt, és rengeteget gazdagított a jegyzeteken is, illetve pontosított a szövegen.
El kell mondanom, hogy nem csak az angol és verzió van benne, és annak a általad készített fordítása, hanem egy nagyon-nagyon komoly jegyzetapparátus. Vannak versek, amikhez 3-4 oldalon keresztül is kapunk háttérinformációkat. Ilyen vállalkozás, ha jól tudom, azért még nem volt Shakespeare szonettekkel.
Így van, nem volt meg a mód és a lehetőség. Tehát Szabó Lőrinc ugye élete végén egy nagyon komoly előszót írt hozzá, ami látszik, hogy ment volna ebbe az irányba. Néhány kortárs szerzőt, akit én is felhasználtam, illetve mi ugye beletettünk a jegyzetekbe, említi is, fordít is tőlük egyet-egyet, de nem olyan verseket, amelyek a szonettekben visszaköszönnek, hanem fölfigyeltő és a kontextusára az egész szövegnek, amit mi bemutatunk, de neki nem volt erre lehetősége.
Valószínűleg, akik minket hallgatnak, felmerül bennük a kérdés, hogy de hát ezt a munkát végül is elvégezte Szabó Lőrinc, persze sokan mások fordítottak még Shakespeare szonetteket, de ő az elejétől a végéig az ismert szonetteket mind lefordította. Miért kell újra fordítani? Miért nem jó, amit Szabó Lőrinc csinált?
Ugye úgy kezdődött az egész történet, hogy Shakespeare szonett szemináriumra jártam Szegeden, és vettük a verseknek az elemzését, és mindig az angol szöveget használta a tanárnő, Hódosi Anna Mária, és amikor a magyar szöveget mellé tette, akkor mindig azt mondta, hogy hát itt más van. Nagyon nagy tisztelettel beszélt róla, földön merül az benne, nagyon meg is ijedt, amikor mondtam neki, hogy én ezt akkor csinálom, ezt a fordítást, hogy ez borzasztó veszélyes igazából. Nem egy egyszerű vállalás. Tehát az a lényeg, hogy mindig, amikor egyszer ezt mondják, akkor jó, de amikor mindig és látszik a különbség, akkor az ember elkezd rajta gondolkodni, hogy ezt vajon meg lehet-e csinálni.
Mi az, amiben más volt akkor Szabó Lőrincnek a nézőpontja, vagy miért?
A nyugatnak a fordítás eszménye az tulajdonképpen mondhatjuk így általánosan, ahhoz annak ellenére, hogy ugye sok különböző karakterű szerző tartozik ide, Kosztolányi, akár Radnótit is mondhatom, Tóth Árpádot, ugye neki kicsit más az álláspontjuk, de egységesen mondhatjuk azt, hogy az ő elvük az volt, hogy meg kell újítani a szövegeket. Tehát nem fontosak a motívumok annyira, hanem a modern olvasóhoz úgy lehet közelhozni ezeket a verseket, hogyha a saját érzelmeiket viszik bele egy modern hangon szólal meg, talán azért is ilyen népszerű egyébként a szonettek a mai napig is Szabó Lőrinc változatában, mert nagyon-nagyon szép, magyaros, olyan, mint a saját versei lennének, és nem kötötte, hogy úgy mondjam őt az eredeti. Tehát, hogyha középkori motivumok voltak felsorakoztatva, mint a 106. szonetben, akkor ő kirostált egy párat belőle, ezeket nem annyira szerette. Próbálja az örök tartalmat visszaadni, és nem ragaszkodik annyira iskolás módon.
Tehát ez egy költői fordítás.
Abszolút, tehát inkább majdnem, hogy átköltésnek mondanám helyenként, de becsapós, mert vannak olyan szonettek, ahol közel van az eredetihez, és van, ahol eltávolodik, attól függ, hogy mennyire tartja közelállónak magához a szonettet. Tehát így dolgozik.
Ha ezt kiegészíthetem egy picit, hadd mondjak egy példát rögtön, a 75. szonett Szabó Lőrinc fordításában egyik legszebb magyar szerelmes vers. Az, hogy nekem mit esnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszer a fölnek. No, ez az a vers, amit egy angol szerelmes antológia sosem közöl, mert az angol szöveg messze nem ilyen szép, és messze nem erről szól. Tehát talán ott távolodik el legjobban is, csinál egy gyönyörű szép magyar szerelmes nyugatos verset az eredeti angol szövegből Szabó Lőrinc. A másik, amit fontos megjegyezni, hogy Szabó Lőrinc amellett, hogy szépít, és amellett, hogy nyugatos verset készít a Shakespeare szonett szövegből, nem ismerhette annyira, hogy igazából mit jelentenek ezek a szavak, és hogyan használta őket Shakespeare. Ugyanis ami nagyon trükkös a Shakespeare szonettek eredeti szövegében, hogy egyszerre 2-3, néha 4 jelentést is mozgat egy szó mögött Shakespeare, és ebből mondjuk egyet vagy kettőt ismert Szabó Lőrinc. Erről egyébként Szabóti Anna írta a doktori disszertációját egy remek tanulmányként, de hogy nem is ismerhetett olyan sok mindent, és ez főként a szexuális jelentés és vulgárisabb jelentés mezőkre vonatkozik, amiket Szaborinc részben nem ismert,
vagy nem akart ismerni.
Nem is akart ismerni, igen.
De nem is ismerhette, tehát a Bódi Shakespeare ugye az később jött ki, mint a Szabónak a fordítása.
Az Eric Partridge először 1947-ben adta ki a Shakespeare's Bódi, azaz Shakespeare szexuális vulgáris nyelvezete címmel egy szótárt, de hát ez 47 volt, és még azóta is igazából a 90-es években történt meg a fordulat az angol szakirodalomban is, hogy elismerték, hogy tényleg mennyire sok, hogy úgy mondjam, pajzánkodás van ezekben a versekben.
Úgy kell elképzelni, mint a Shakespeare drámákban, hogy a közönség minden részének ad valamit, tehát hogy van egy ilyen vérből komédia része, meg van valami nagyon mély, megemelt része is.
Nem, ez itt máshogy működik. A drámákban is a színpadon valóban úgy működik, ahogy mondtad, de itt inkább arról van szó, hogy egyrészt nagyon szexik ezek a szonettek, másrészt ez a szexi dolog, ez el van rejtve egy spirituális mondani való mögé, tehát itt azért tudni kell, hogy mit jelent. Tehát, hogy például az a szó, hogy hell, azaz pokol, azt ugye Szabó Lőrinc fordítja pokolnak, és a 144. szonetben ez ugye egy fontos jel, de az erzsébetkori szlengben a női nemi szervet is jelentette. És a will szó, ami meg kimondottan egy nehéz szó, mert 4-5 jelentése van, ez mind a két nemnek a női nemi szervét is jelentette, azon kívül akaratot, ugye Williamnek a rövidítése, és a szexuális vágyra általában is tudott utalni.
Igen, hát ez ilyen... a fordítók rémám a 135-136-os szonett.
Annyi irányba lehetne ebből menni, de akkor egy kicsit lépjünk oda-vissza, amit mondtál, hogy egyszerűen a szakirodalom, például Szabó Lőrinc korában még nem ez volt. Ezt hogy kell érteni, hogy feldolgozták azt a nyelvet, vagy mi az, amiben változott?
Sokkal több adatot tudnak áttekinteni. Ugye van az Oxford etimológiai szótár, ami konkrétan a Shakespeare szonettekkel támasztja alá egy-egy szónak a jelentését. Ilyen nem volt Szabó Lőrinc korában, ő gyakorlatilag egy kiadás használt, illetve ugye a német fordítást, ahogy a Szabó T. Anna nagyszerű dolgozatában.
De ezt tudjuk, hogy hangzott ez a nyelv?
Rekonstruált kiejtése van. Igazából ez hipotetikus, tehát szép lenne, igen, meg tényleg beöltöznek ugye reneszánsz ruhákba, és így beszélnek, igen, de ez mindig egy hipotetikus valami.
Tehát David Crystal nyelvész ennek az egyik legnagyobb reklámozója, és az ő fia Ben Crystal, akik ezeket az eredeti kiejtésű előadásokat hát szponzorálják és reklámozzák. Persze, hát sok mindent tudunk, hát a nyelvészek azért nagyjából tudják rekonstruálni, hogy milyen volt a kiejtés, de a legizgalmasabb az inkább az, hogy amit Szabó Lőrinc nem tudhatott, azt azért sem tudhatta, mert ugye volt ez a fajta hát ízlésváltozás, hogy akkoriban a viktoriánus kor, meg akár a 19. századi magyar ízlés szerint is, meg a 20. század elején is azért bizonyos dolgokat nem mondtak ki. És ez benne volt, tehát így működött a szakirodalom is. Ezért mondtam a 90-es éveket, mint egy fontos fordulatot, még az angol szakirodalomban is, hogy akkor kezdték el komolyan venni, hogy tényleg ezek a, hát hogy mondjam, alantosabb vagy pajzánabb jelentések hogyan működnek a Shakespeare szonettekben, és korábban még az angol szakirodalom sem.
Ezért tudtok mondani pár példát, hogy ami másként hangzott, vagy amiről lehet tudni, hogy hogyan hangzott, és mondjuk a mai angolul beszélőnek hát meglepetés lehet?
Nekem az egyik legfurcsább az a heaven szó volt, amit két szót, ugye a menny szó, amit két szótagúnak értelmeztem volna, de igen, gyakran egy szótagúként kell. Ugye a szótagszám is kötött, természetesen a ritmus is kötött, a rímelés ugye kétféle lehet, vagy himnim, vagy nőrim van benne, ugye 10-11-es sorokból áll, tehát próbáltam formailag minél közelebb maradni a szöveghez, és ez ugye zavaró volt, mert tehát nagyon figyelni kell, hogy ejtik, és a Kreisternek is ugye a könyve ez nagyon fontos volt ebből a szempontból, hogy az ejtést jól hozza, tehát erre szükség volt ahhoz, hogy a formát vissza tudjuk adni pontosan.
Igen, hát mondjuk, ha egy példát mondanánk rá, tehát például, ami talán a legegyszerűbb, hogy a love szót, amit mi love-nak ejtünk ki ma, az egy kicsit ilyen zártam, ilyen love, és így tudod a prove-val is, a prove-val, hát én nem annyira szépen ejtem ki, de hogy olyan rímek vannak sokszor a szonettekben, illetve a drámákban, amit mi ma már nem érzékelünk rímnek, de az csak az akkori kiejtés szerint.
Igen,
működött.
És ez probléma is, hogy mai kiejtés szerint mondják a verset igen gyakran, és egyszerűen nem rímel úgy a mai kiejtés szerint, de ezt el kell fogadnunk.
Tehát például a 138. szonetben, amiből véletlenül van két verset, is, mert ez megjelent az 1599-es kalóz kiadásban is a Szenvedélyes zarándokban, de itt van egy ilyen rímpár, hogy she lies and subtle tease. Ez ugye magyarul, tehát modern angolban nem rímel, de akkoriban ez lies and subtle tease volt.
Aha. Azt hiszem, hogy az előszóban írod, de lehet, hogy egy lábjegyzetben, hogy ugye a Szabó Lőrinc korában, meg tulajdonképpen a átlagos magyar Shakespeare szerető olvasó számára is Shakespeare a szonetköltő. És nem szoktunk tudni, hogy ő egy mezőny tagja volt, tehát hogy voltak más szonetköltők is. Ez annyiban érdekelne, hogy ők hatottak egymásra, tehát hogy ugyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy van Adi, meg vannak a nyugatosok, és hogyha nem tudjunk a többi nyugatosról, akkor nem értjük Adit se bizony.
Ez így van. Tehát abszolút így van. Ugye a kötetünkben is számos olyan hely szerepel, ahol konkrét átvételek, motivikus átvételek vannak, utalások, tehát utal a rivális költőkre Shakespeare szándékosan, és ezt is igyekeztük fölfejteni, hogy vajon pontosan melyikre utalhat, melyik helyre utalhat. Tehát ez egy nagyon izgalmas játék, nem csak a Shakespeare életművön belül a drámákkal való kapcsolat, ami legalább olyan fontos, hanem a kortárs szerzőknek a beemelés.
És egyébként ő kiemelkedik ebből a mezőnyből?
Ez egy nehéz kérdés. A szakértők azt mondják, hogy annyira nem emelkedik ki, mint amennyire, hogy a drámáit túlnyerte magát. A drámáit is, ha megnézzük, azért mondjuk egy Christopher Marlowe-t vagy egy Ben Johnson-t, azért ők azért...
Szerintem meg a drámában
nem,
kiemelkedik.
Nem rosszak.
Nem, nem. Drámában kiemelkedik, de a szonett költők közül tényleg ilyen nagyon érdekes a korabeli recepció, mert ugye Sir Philip Sidney, Sir Ray Wyatt, de alapvetően az 1590-es években induló szonett ciklusok, Sidney Spencer és a többiek, ők nagyon-nagyon népszerűek voltak. Hozzájuk képest a Shakespeare-i szonett kötet jóval később jelenik meg, 1690. És ugyan emlegetik a 90-es években, hogy a Shakespeare szonettjei azok terjednek ilyen magán kéziratokban a barátai között, és úgy is hívják, hogy sugared, meg honey-tongued Shakespeare, tehát hogy ilyen mézes, cukros, édes szonettjeit szeretik a barátai, de ez egy kéziratos terjedés volt akkor, és mikorra kijön ez nyomtatásban 1690, addigra már vége van ennek a szonett divatnak. És igazából nem lettek annyira népszerűek ezek a szonettek a korban, egyrészt túl bonyolultak voltak, egyszerre voltak túl szexik, és nem eléggé szókimondóak szexuálisan. Shakespearenek a legtöbbet kiadott műve, érdekes módon nem egy dráma, hanem a Vénusz és Adonis című, hát verses költemény, ami igencsak erotikus, ezt 10-szer kiadták, azért az nagyon nagy szám volt abban a korban, többször, mint a drámáit, tehát a legtöbbet kiadott drámája a IV. Henrik első része volt a Falstaff dráma, ehhez képest a 10-szer kiadott Vénusz és Adonis az egy abszolút bestseller volt a korban, hát az elég erotikus. Tehát az tele van ilyen kis kertecskémben, parkocskámban, te vagy az őzecske, és akkor hogyan írja le a szexuális aktust.
Ez az a legnehezebb, azt hiszem, hogy van egy forma, amihez a fordító alkalmazkodik. Van egy nyelv, amit megpróbál a korabeli nyelvállapot legtökéletesebb jelentését megtalálni, de hogy a kulturális referenciák mit jelentenek, hát az egy harmadik feladat. Azt látom, hogy talán azzal a legnehezebb megküzdeni, főleg, hogyha van köztünk még 500 év is, hogy igen, itt például, hogy mondjam, például mi a munkamódszered? Amikor ott van az angol, Shakespeare-i angol szöveg, akkor először a formával próbálsz valamit kezdeni, vagy egy prózafordítást tömsz bele aztán a formába, és akkor utána keresed meg ezeket a referenciákat, vagy ez egyébként hogy zajlik ez?
Hát ez egy érdekes folyamat, ennek a megmókolás nevet adtam, mert van egy olyan része, ami kevésbé tudományos, de van egy olyan része, ami viszont abszolút az. Hát nyilván először meg kell érteni a sort. Tehát, hogy mi van odaírva, jegyzeteket, mindent megnézni, hogy melyik kiadás mit mond róla, és akkor, amikor ez nagyjából megvan, akkor egy első verziót létrehozni, ami ritmikailag szótagszámban nagyjából stimmel, ami beleillik az egészbe, és hát van olyan rész, amikor ezekkel a racionális módszerekkel jutunk valameddig, de nem áll össze. Rengeteg olyan van, hogy az ember megakad, félreteszi, csinál mást, visszatér hozzá, és akkor jön a mókolás nevezetű valami, amikor megnézzük a különböző másodlagos jelentéseket, mert igen gyakran ugye több értelmű a szöveg, és akkor abból próbálunk valami olyat, amit a magyar nyelvbe önthető.
Valamelyik lábjegyzetben van ezeknél a kulturális referenciáknál talán jó példa, hogy a rózsabogár meg a rák különbsége, hogy valamit ráknak fordított már a betegségnek Szabó Lőrinc, miközben az egy kis bogár, ami igen, a rózsabogárt.
Ugye fordítottan, ugye kényszernek, tehát ráknak. Igen, hát ugye ez csak annyi, hogy nem volt megfelelő a jegyzet, amiből dolgozott, vagy az alapanyag, tehát ez ennyi nem tudhatta. Bár azért kicsit gyanús lehetett, hogy a bimbót, a rózsabimbót támadja meg ez a kis jószág mindig, és meg is sikerült találni a hajtásfúró rózsadarázs nevezetű kis állatot, örültem neki, mikor kiderült, hogy na ez melyik, és ez van ma is ez a kis állatka, amelynek a lárvája a bimbót támadja meg, a rózsabimbót. És ugye a bimbó az, mint a Natália már mondaná, az ifjúnak a fiatal férfinak a szimbóluma, vagy allegóriája volt, vagy megnevezése volt, vagy arra utalt, és így aztán jól jött ez a kis férgecske, ami egyébként a vízkeretben is előjön.
Azt hozzáfűzném, hogy ez a kenkör és a rose, tehát a rózsa és ez a rózsafúró bogárnak a kettősége, ez egy klisé volt a korban, tehát Shakespeare rengeteg klisét felhasznál, csak ugyanúgy, ahogy a drámáiban, úgy csavargatja meg az egészet, hogy attól egészen egyénivé válik.
Igen, valaminek a betetőzője, és le is párolja ezeket, de valóban a meglévő anyagból dolgozik. tehát Shakespeare sem marslakó volt, vagy űrlény, aki közénk csöppent ugye egy másik világból, hanem a saját korának a szülötte, és iszonyú. Tehát ha valamiben különb talán, vagy valami indokolja ezt a nagy népszerűségét, ami a mai napig is tart, talán az, hogy nagyon sokszínű, amit csinál.
Azt írod az előszóban, hogy Nádasdy Ádám fordításai nélkül nem kezdted volna el ezt a munkát, vagy nem tudtad volna elkezdeni, de van, amiben nagyon nem értesz vele egyet, ezek pedig a prózafordítások, vagy hát a prózafordítás gyakorlata. Ezen mit értsünk?
Igazából a versfordítást Ádám másképp gondolja el, mint én. Szerinte a magyar rímeknek a belevitele a szövegbe, az egyszerűen eltorzítja a belső nyelvi logikáját az eredetinek, és ezt nem szabad ráerőszakolnia a versre. Ádám egy nagyon, és mondja is különben, ugye a Csökkenő költőiség című kötetét ajánlom mindenkinek, nagyon érdekes, nagyon tanulságos ebből a szempontból is, meg egyébként is. Ugye Shakespeare és Dante fordításról beszél, és azt mondja, hogy a nyugat-európai trend az az, hogy egyre inkább a prózafordítások felé megyünk el. Ez így szép és jó, csak a magyar fordítói hagyomány másképpen fejlődik, mint a nyugat-európai. Tehát mondjuk egy német, gondoljunk abba bele, hogy több mint 100 teljes fordítása van németül a szonetteknek. Tehát, hogy annyira más az egész közeg, annyira dúsabb az egész, annyian megpróbálták már is természetesen ezeknek, 90%-a legalább ugye verses fordítás. Tehát, hogy annyian hozzányúltak már, hogy már lehet ettől elvonatkoztatni, félre lehet tenni. Szerintem itt nagyon sok munka nem történt meg, amit ez a kötet próbál valamennyire behozni a szonettek kapcsán. A Szabó Lőrincnek ez a hihetetlen erős egyénisége átformálta az egészet, és azóta is ebben az állapotban van, gyakorlatilag ezt lehet mondani. Történtek nagyon fontos előrelépések, aki hallgatta a podcastot, ugye természetesen Szabó T. Annának a dolgozata ilyen, Ádámnak a munkája is tisztítja a szöveget, hogy úgy mondjam, nagyon sok szempontból a shakespeare-i nyelvet, nyelvnek a használatát. Nagyon jó mondható szövegeket ír a színpadra, és szerintem költőiek is egyébként, tehát a cím az ironikus, a Csökkenő költőiség, tehát ha valaki megnézi a Rómeó és Júlia fordítását, az pont olyan költői, aminek lennie kell. Mm. És ott rímel is egyébként, tehát Ádám akar, akkor tud rímelni, csak azt mondja, hogy ez az elvei ellen való.
Én itt Sándorral értettem egyet, hogy szonetet muszáj rímeltetni, tehát ez egy annyira zárt és meghatározott forma, hogy ha nem prózában fordítjuk le, akkor egyrészt elveszítünk valamit a lényegiségéből, másrészt pedig nem lehet prózában lefordítani. Ez a kötet, a Stanley Wells Edmondson kötet is ad prózafordítást, de ha egy prózafordítást adunk, akkor megint a sokszínűségét, a sok jelentését kivesszük belőle. Úgyhogy én csak azon vitatkoztam sokszor Sándorral, hogy nyilván azért egy magyar fordításban nem fér bele az összes jelentés, és amikor nagyon másfele ment a magyar fordítása, akár a rímkényszer, akár másokok miatt, mint az eredeti sor jelentése, akkor én ragaszkodtam hozzá, hogy adjon egy prózafordítást a sorra.
Például tudható, hogy Szabó T. Anna dolgozik hasonló, ha nem is egy, nem is tudom, egy teljes kötetlen, de hogy fordít Shakespeare szonetteket. Szerinted miben lesz más, hogyha megjelenik egy ilyen kötet, mint a tiéd?
Nagyon megható volt. Amikor megkaptam az ösztöndíjat, akkor egyből írtam neki egy levelet, és nagyon kedvesen válaszolt, hogy igazából ő valószínűleg nem fogja megcsinálni mindet, nagyon szeretné, de ugye elérhető jó néhány verset megcsinált, nem tudom pontosan, hogy mennyi forog közkézen. Talán
hát a Holmiban jelent jobban. Meg 5, a Bárkában utána még egy pár, tehát így egy elérhető internet.
Igen, ilyen 10 körüli nagyságrendet lefordított, és nagyon szépek, nagyon magyarosak azok a szövegek, de valahogy azt érzem...
Nagyon pontosak.
Azt érzem benne, hogy igen, de valahogy mégis én költőibbnek érzem. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel.
Nézzük meg a 75. szonettet, azt már idéztük. Ugye ismert, talán a legismertebb Szabó Lőrinc fordítás ez, amit idéztél, hogy az vagy nekem, mint testnek a kenyér, és tavaszi zápor fűszere a földnek. Ezt lefolytotta Szabó T. Anna, és ott az első két sor úgy hangzik, hogy te táplálsz, mint az élőket az étel, vagy éhes földet éhes záporok. Nálad pedig úgy hangzik, bár megtaláltam egy korábbi verzióját, tehát te magad is kétféleképpen fordítottad,
igen.
De a kötetben így hangzik, hogy a képzetem kíván, mint ételét, és az édes évszak záporát a föld. Mi az szerinted, ami a legfontosabb különbség?
Itt azért elég közel vagyunk egymáshoz természetesen, és a szöveghez is. Mondd még egyszer a Szabó T.
A Szabó T. Annánál úgy van, hogy te táplálsz, mint az élőket az étel, vagy éhes földet édes záporok, de az utolsó két sort is elmondom, és akkor a tiédnél is, mert ott tényleg nagyobb a különbség. Annánál úgy hangzik az utolsó két sor, hogy naponta gyötör étels éhezés, hol a semmi sok, hol minden kevés. Nálad pedig úgy, hogy így koplalok, s csömörlök napra nap, vagy jól lakom, vagy vágyam mit se kap. Itt ugye azért már más.
Na most itt is más. Ez nem tudom, hogy milyen verzió, lehet, hogy a bárkabeli tanulmányból származik.
Az is lehet.
Mert itt ugye az van, hogy így koplarok, csömörlök napra nap, torkoskodom, vagy vágyam, mit se kap, és itt a torkoskodom szóhoz ragaszkodnék, mert itt ugye a glutoni van az eredetiben, ami az egyik főbűn. És ha megnézzük a versnek a szövegét, a főbűnök tulajdonképpen itt sorakoznak, ez ugye az Annánál hiányzik, ezt nem én találtam ki természetesen, hanem a kollégák mondták, ugye ezt pont az Almásitól hallottam, de Natália is megerősítette, hogy ez közkézen forog a szakmai berkeken belül, hogy itt a főbűnöknek nagyon fontos szerepe van, és itt ugye az első sor az egy nagyon nehezen fordítható sor. Az vagy a gondolataimnak, mint az étel az életnek. Tehát, hogy ez annyira egyrészt magyartalan, másrészt nem fér bele 10 szótagba, tehát, hogy nagyon sokat formál rajta a fordító önkéntelenül is, mert másképp nem fér bele.
És azt nyilatkoztad is, meg talán írod is, hogy ez nem szerelmes vers.
Hát ebben már nem értünk egyet teljesen.
Igen.
A Natival ugye nekem van egy elméletem, ez a tökéletes barátság elmélet, amely szerint egy nagyon erős érzelmi kapcsolat van itt ebben ennek a kötetnek az első kétharmadában körülbelül, de természetesen másfajta érzelmek is fölbukkannak, fölbukkan egy nőnemű szerető, aki esetleg ebbe a képletbe beletorzít, megváltoztatja az egészet.
Igen, itt fontos lenne elmondani, hogy tulajdonképpen ez a kötet azért is különleges, mert lebont egy csomó megkövesedett, megcsontosodott hamis mítoszt a szonettekkel kapcsolatban. Ugyanis ez a narratíva, hogy ez egy szonett ciklus, aminek az első 126 szonettje egy férfihoz szól, és a maradék egy úgynevezett sötét hölgyhöz, ez egy fikció. Ez egy Edmund Mellon nevű Shakespeare tudós 1700-as évek végén találta ki, illetve hát ő így gondolta, hogy ez egy biográfiaként, életrajzként olvasható Shakespeare-nél, és hogy van ez az egy szép ifjú, és van ez az egy fekete hölgy, aki ezt szólnak a szonettek. Ez nem igaz, ez egész egyszerűen nem így működik. Tehát ha megnézzük a szövegeket, akkor a 154 szonetből több mint 80-nál nem is lehet eldönteni, hogy férfihoz vagy nőhöz szól, mert egyes szám második személyű te a megszólítás. És akkor van még egy kb. 30, ahol egyértelmű, hogy férfi, vagy nagyjából sejthető, hogy férfi, másút nagyjából sejthető, hogy nő, de hogy, és ha férfiról, meg női megszólítottról van szó, akkor sem biztos, hogy ez ugyanaz az ember. Tehát, hogy inkább arról van szó, hogy több, ez egy játék is Shakespeare-nek, tehát ez egy szerepjáték is, és nyilván beleviszi valamennyire az érzelmeit, mint minden költő, de el is távolítja magától. Tehát, hogy itt több férfiról, több nőről van szó, sokszor se tudjuk, hogy férfiról vagy nőről, a legtöbb szonet szólhat férfinak és nőnek is. Néha eligazítanak minket a személyes névmások, de nagyon sokszor, a legtöbb esetben nem. Ebben az esetben nem. So are you to my thoughts as food to life. Ez a you, ez lehet férfi, lehet nő. Annyiban szerelmes vers, hogy a szerelem kínjairól szól, amikor nehezen bírjuk a szerelmet, mert szétszakít minket, hogy egyszerre akarom mindenkinek kiabálni, és egyszerre akarom megtartani magamnak az egészet.
Ez egy 20. 21. századi olvasó számára az, hogy a te fordításodban, hogy képzettem kíván, mint ételét, az édes évszak záporát a föld, azért az egy szerelem, szerelmi vágyakozás. Ugye te erre azt mondod, hogy ennek volt egy speciális harmadik típusú érzelem, ez a tökéletes barátság, amit kifejez, de valójában ez majdnem, hogy mindegy, hiszen egy ilyen mély vonzalom van benne. Aztán az már rajtunk múlik, hogy ez szerelemnek, vagy minek nevezzük.
Nyilván az olvasó múlik, hogy hogyan értelmezze ezeket, és igyekeztem úgy fordítani, hogy azért az én tökéletes barátság elméletem ne üsse agyon a fordítást, tehát hogy a több értelműség, amit Shakespeare nagyon szeret, azt igyekeztem én is minden jobban megtartani. Ugye rengeteg helyen használja a petrarkista szerelmi terminológiát, nyilván azt nem írom át. Tehát, hogy ennek a barátságnak a kifejezésére gyakran a szerelmi költészetnek az eszközeit használja, és elég nehéz eldönteni. Tehát vannak olyan szövegek, amelyeknél talán ez jobban tartható, és vannak, amelyeknél kevésbé, éppen azért, amit a Natália is mondott, hogy véletőleg több emberhez is
író. Talán ott van a megfejtés, vagy lehet, hogyha a mai szerelem kategóriákba gondolkodunk, amihez feltétlenül kapcsolódik, vagy majdnem feltétlenül testiség is, hogy ebben talán nincs a férfi. A férfi hát megszólítotthoz valószínűleg.
Ez a kérdés, vagy van? Mert a Natália azt mondja, hogy ő tud úgy beszélni a testiségre, hogy ez nem annyira nyilvánvaló, és egészen rejtett utalásai is tudnak lenni. Tehát a dolog az vitatható, az képlékeny, de nem is szándékozott a fordítás ezeket a kérdéseket rövidre zárni, tehát nem egy olyan céllal született, hogy most 50 évig ne kell hozzányúlni, hanem hogy vesse föl a kérdéseket, és olvasóban is ezek tudatosak.
Hát különbözőek a szonettek, tehát a 75. szonett, ez annyiban testiség, hogy testi vágyakkal, más testi vágyakkal, éhséggel, túllevéssel azonosítja, és azonosítja a szerelmet, és így beszél a kínről. De vannak olyan szonettek, amik azért nagyon szexik, és nagyon teli vannak vulgáris utalásokkal, a korabeli szlenget
ismerik. Mondjuk egy ilyet, majd legfeljebb 18-as karikát teszünk el, vagy lefóliázzuk, de azért az érdekli
hát
a hallgatókat.
Vége fele.
Legyen a Wilsonet.
Vége fele azért akad. Én szeretem egyébként a, igen, az 129, a itt konkrétan.
Ez ami úgy kezdődik, hogy the expense of spirit in a waste of shame is lost in action. Ezt Szaborinc nagyon szépen lefordította, egy ilyen allegorikus spirituális szellemi kiáramlásról beszél, miközben a spirit, tehát a szellem, az ugye a férfi, hát az ondót is jelentette, nevezzük nevén, illetve a waste of shame, az ugyanúgy hangzik, mint a waste, az egy homofón szó, ugye egyszerre jelenti a pazarlás, és egyszerre jelenti a női derekat. És hogyha ezt lefordítjuk, tehát ezt lefordíthatjuk szó szerint úgy is, hogy az ondó kiáramlása egy női, hát nem annyira erényes csípőbe, is lost in action, tehát ez maga a szex. Uh-huh. Hát Szabolinc nem így fordította. és az egész vers tele van ezzel, hogy tulajdonképpen vehetjük az egész szonettet, a 129-es szonettet, annak egy olyan leírásnak, ahol magát a szexuális aktust írja le.
És korolvasolja mind a két rétegét, értette?
Igen. Igen, tehát a Shakespeare korában ugye ezért volt ilyen nagyon csiklandozóan
ezért
izgalmas.
Ez az egész, hogy akkor igen, akarom, igen. Ezt is értem.
Igen, ugye Ovidiusra utalnak ezzel az édes nyelvű, vagy méz nyelvű költővel, tehát mint a Ovidius életne újra, és neki ugye igen csak erőteljes szerelmi költeményei is voltak, és testiséget megjelenítő költeménye. Ebből a szempontból is timmel a párhuzam.
Van még egy dolog, amit mindenképpen így a vége felé szeretnék még erről a kötetről megkérdezni, ez pedig az, hogy lehetséges-e ezeken a szonetteken keresztül megközelíteni, vagy mást elmondani Shakespeare drámai életművéről.
Tehát, hogyha megnézed a jegyzeteket, akkor mindenképpen. Tehát, hogyha nekem a kedvenc párhuzamom, ami nagyon látványos és jól mondható, az a 66. szonetnek a példája.
Ami a Hamlet nagy monológ.
Amely a Hamlet nagy monológgal nagyon párhuzamosan fut, ugye összevetem a kettőt egymással, borzasztó izgalmas, ugye a különböző kiadásokból táplálkoznak ezek. Egyébként meg a fene tudja már, hogy ez hogyan volt, mert időnként én is észrevettem dolgokat.
Igen, itt már összekeveredett, de rengeteget utalunk a drámákban,
igen,
megjelenő.
Itt szerintem mondom is, hogy ez
dolgokra is.
Igen, hogy vannak Shakespearenek olyan szonettjei, amelyek ebben nincsenek benne, mert a drámákban vannak benne.
Igen, igen, a lóvá tett lovagok ugye tele van szonettekkel, például. De ami talán kevésbé ismert, és viszont a szöveget mindenki ismeri, hogy a Róma és Júliában az a pillanat, amikor találkozik Róma és Júlia a bálban, és elkezdenek egymáshoz beszélni, az egy tökéletes szonett. Ugye így kezdődik, ha méltatlan kezemmel meggyalázok egy szentélyt, szép nyugalmát háborítva, a két ajkam, két piruló zarándok e durvaságot csókkal elsimítja. És aztán Júlia erre válaszol, igen, Názott fordítást olvasok, és a vége, ugye nem mozdulj hát, imán bevégezem, megcsókolja a slusszpoén egy csók. Tehát ahol véget ér a 14. sor, utána következik egy csók. Hát ennél szebbet, és ebben Shakespeare azért nagyjából egyedül volt, tehát mások szonettet nem alkalmaztak ilyen dramaturgiai szempontból a drámákban, a korban.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. És ha már Shakespeare-ről volt szó, meg műfordításokról, meg átdolgozásokról, akkor 10+1 modern Shakespeare adaptációt hoztam. Egy neves londoni kiadó egyébként néhány évvel ezelőtt kortárs szerzőknek kínált föl megbízást, hogy válasszanak egy-egy Shakespeare drámát, és ezek témájára írjanak regényt. Ezek közül sok megjelent Magyarországon is a Kossuth kiadó gondozásában pár éve, ezért most több Kossuth kiadós könyvet is fogok ajánlani, ABC sorrendbe fogok haladni. Az első Margaret Atwood Boszorkány magzat, Szvarga Zsuzsanna és Horváth Viktor fordították, és 2020-ban jelent meg a Kossuthnál. Én ugye egy évtizedek óta ismert, számos nemzetközi díjjal elismert kanadai íróról van szó. Ez egy kevéssé ismert műve, a mintája pedig a Vihar volt, a mű főhőse Félix, egy színházi fesztivál nagynevű művészeti igazgatója, akit a riválisa kifúr az állásából, aztán Félix 12 éven át remeteként él egy kunyhóban. Vadul lobog benne a bosszúvágy, de hőnáhított vágya a vihar színpadra állítása is. Ezzel akarja új életre kelteni Mirandát, korán elveszített kislányát, a folytatáshoz pedig olvassuk el könyvet. Howard Jacobson, Shylock a nevem, Karetka Zsófia fordította, ugyancsak a Kossuth adta ki még 2016-ban, és hát természetesen a Velencei Kalmár. A minta ennek újragondolása kisregény formájában az egyébként Booker-díjas Howard Jacobson munkája, az egy font húshoz makacsú ragaszkodó Shylock figuráját a mai Észak-Anglia futballsztároktól és celebektől hemzsegő gazdag negyedébe helyezi át, és itt is megjelenik a zsidó-keresztény viszony ellentmondásos mi volta. Jan McEwan Dióhéjba zárva, Lukás Laura fordította, és a Szkolár adta ki 2017-ben. Ugye itt nem egy Shakespeare drámáról van szó, hanem többről is. A fülszöveg szerint hogyan írjuk le a vér színét, ha még sose láttunk pirosat, milyen lehet egy boros pohár alakja, ha megérinteni nem tudjuk, csak a csendülését halljuk. Nem egy vakember beszél, hanem egy magzat a mélyben, a szituáció pedig a leghíresebb Shakespeare drámák világát idézi. A magzat ugyanis felfedezi, hogy anyja, apja testvérének segítségével gyilkosságra készül, mit tehet ilyenkor egy még meg sem született emberi lény. Olvassuk el hozzá a regényt, amihez egyébként 160 eredeti Shakespeare idézet is megjelenik, a magyar fordításban mind lábjegyzetelve, az eredetiben ez nincs benne. Neil Gaiman, Sandman, az álmok fejedelme gyűjtemény, ez nem is egy könyv, hanem egy sorozat, ráadásul egy képregény sorozat. A Fumax kiadó adta ki 2019-től 22-ig, illetve még talán folytatják. Azt mondják, hogy ez minden idők egyik legnépszerűbb és legtöbbre tartott képregénye. Neil Gaiman régi mítoszokat is magához ölelő új mitológiát teremtett, és ebben szerepel a Szent Iváné álom és a vihar világa is. Megjelenik Oberon, Puck, sőt visszatérő figura lesz a sorozatban maga Shakespeare is, de még utalás van benne a Hamletre is. Egy másik ismert szerző következik, Jó Nesbő, Macbeth. Petrikovics Edit fordította, ezt is a Kossuth adta ki. Egy fiatal és tehetséges nyomozó Macbeth, aki a város drogbandájának felszámolására teszi fel az életét, ám amikor sikerei nyomán egyre magasabb pozícióba kerül, őt is megkísérti a hatalom. Csábítása nyilvánvalóan egy skandináv, noir-szerű városi táj, de közben ott van Shakespeare tragédiája is. Mark Norman, Tom Stoppard, szerelmes Shakespeare. Szabó T. Anna fordította, a 21. század kiadó adta ki 2017-ben. Ez tehát egy komédia, amit a világ számos színpadán színpadra állítottak, film is készült belőle. Legutóbb a Madách Színház felkérésére folytotta Szabó T. Anna, és megjelent könyvformában is, nem annyira a Shakespeare művek, mint Shakespeare élete jelenik meg benne, de akár Shakespeare is írhatta volna egyik komédiájában, és közben a háttérben ugye lelkesen próbálják a Rómeó és Júliát. Maggie O'Farrell, Hamlet. Schulz Judit fordította, és az Európa adta ki tavaly. Ez ugye egy Hamlet adaptáció, vagy inkább utánérzés, és Shakespeare életéről is szól, az 1580-as évek Angliájában vagyunk. Pestis járvány idején egy ifjú latin tanár beleszeret egy fiatal különc lányba, aki kesztyűben sólyommal járja családja földjeit, növényeket gyűjt, bájétalokat készít, összeházasodnak és születik három gyermekük, közülük egy Hamlet, aki váratlanul meghal egy hirtelen fellépő. Lásztól apja pedig 4 évvel később megírja a Hamlet című darabot. Tom Stoppard, Rosencrantz és Guildenstern halott, Vas István fordította, és elég régen adta ki a Mérték kiadó, 2004-ben, de antikvár formában még kapható, jó lenne újra kiadni, és hát természetesen ez is a Hamleten alapszik, kiemel belőle 2 mellékszereplőt, Rosencrantzot és Guildenstert, akik az eredeti műhöz képest jóval több szerepet kapnak, ebből is készült film, és hát a háttérszereplőkből lett főszereplők, olykor tragikus, olykor komikus szituációit láthatjuk. Anne Tyler, az ecetlány, Kis Gábor Zoltán fordította, a Kossuth adta ki 2017-ben, ez pedig talán a legtöbbet feldolgozott Shakespeare mű, a Makrancos hölgy. Újra mesélése modern környezetben egy független két, aki képes feláldozni magát egy, illetve ezúttal inkább 2 férfi kedvéért, és hát természetesen az eredeti műhöz hasonlóan ez egyszerre vicces, tanulságos, könnyed, humorú, de mégiscsak komoly regény. Janet Winterson, az időszakadék, Lukács Laura fordította, Kossuth adta ki ezt is 2016-ban, és a téli regéről van szó, látta a téli rege feldolgozásáról. Az Egyesült Államokban járunk, egy fekete férfi fehér leánycsecsemőt talál egy kórház babamentő inkubátorában, magához veszi, maga sem tudja miért, hazaviszi és felneveli, és természetesen 17 év múlva ez a csecsemő már felnőttként fog találkozni valakivel, akivel egymásba szeretnek, de fogalmuk sincs, kik is ők valójában. És plusz egy, amit szintén elég régen adtak ki, ez Charles Lamb és Mary Lamb Shakespeare mesék című sorozata, 2 kötetben jelent meg, ugyancsak Vas István fordításában, hát valójában a Shakespeare által kitalált, leírt dráma történetek vannak prózában elmesélve, akár egy opera nézés előtt is érdemes forgatni, jó lenne ezt is újra kiadni.